Földi és mennyei kincsek, Martin Lloyd-Jones igehirdetése. Elhangzott az 1950-es években Londonban. Alapige Máté 6:19-20. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Emlékeztek, mi a hegyi beszéd ezen szakaszának fő tárgya? A kereszténynek Istenhez, mint atyához való kapcsolata. Semmi sincs ennél fontosabb. Urunk szerint az élet nagy titka az, hogy úgy lássuk magunkat, és úgy számoljunk magunkkal, mint akik mennyei atyánk gyermekei vagyunk. Ha ezt megtesszük, nyomban megszabadulunk két fő kísértéstől, melyek folyton támadnak bennünket az életben. E kísértéseket az Úr a következőképpen tárja fel. Az első az egyik legkörmönfontabb, mely minden egyes keresztényt megkörnyékez az ő személyes kegyességének területén. Ezzel kapcsolatban Urunk azt mondja, hogy az egyetlen dolog, ami igazán fontos, és az egyetlen dolog, amire tekintettel kell lennem folyton, az, hogy Isten szeme rajtam függ. Nem kell érdekelje, mit mondanak mások, még a magam véleménye sem. Ha jótékonykodok, nem azért kell tennem, hogy dicsérjenek az emberek. És ugyanez érvényes imádkozásaimra is. Nem szabad azt a benyomást keltenem, hogy én az imádság nagy embere vagyok. Ha így teszek, imám hiába való. Az Úr mindezt elítéli. Úgy kell imádkoznom, mint aki Isten alatt és az ő jelenlétében vagyok. És pontosan ezek az alapelvek érvényesek a böjtölés kérdésére is. És emlékeztek, miként fejtettük ki korábban mindezeket. Ezek a megfontolások egész a 6. rész 18. verséig tartottak. Most a 19. vershez érkezünk, ahol Urunk e nagy kérdésnek, hogy miként élje a keresztény életét a világban, Istennel, mint atyával kapcsolatban, egy másik nagy aspektusát tárja elénk. Azt, ahogy részt vesz a világ dolgaiban, érzi annak gondjait, feszültségeit, nyomásait. Lényegében arról van szó, amit a Biblia oly sokszor világnak nevez. Gyakran szoktuk mondani, hogy a kereszténynek harcolnia kell a világgal, a testtel és az ördöggel. És Urunk elismeri problémánk, harcunk ezen hármas jellemzését. Az egyéni kegyesség kérdésének tárgyalásánál először a test és az ördög oldaláról jövő kísértésekkel foglalkozott. Az ördög különösen éber, amikor egy ember kegyes, és amikor kegyességének kifejezéseiben foglalatoskodik. De miután ezt megtárgyalta, Urunk tovább megy, s feltárja, hogy van egy másik probléma, és pedig magának, a világnak a veszélye. Nos, mit ért az írás a világ kifejezés alatt? Nem a fizikai univerzumot érti, vagy pusztán egy emberi közösséget. Egy szemléletmódot, mentalitást ért alatta, egy látásmódot, mely az élet egészére kiterjed. Az egyik legszövevényesebb probléma, mellyel a keresztény folyton szembesül, a világgal való ezen kapcsolatának a problémája. És Urunk gyakran hangsúlyozza, hogy nem könnyű dolog kereszténynek lenni. Ő maga is, amikor a világban volt, megkísértetett az ördögtől. Ő is szembesült a világ erejével és ravasságával. És a keresztény pontosan ugyanilyen helyzetben van. Vannak támadások, melyek akkor érik, amikor egyedül, csendes kamrájában van. És vannak olyan támadások, melyek akkor jönnek, amikor kimegy a világba. És jegyezzétek meg Urunk sorrendjét, mennyire jelentős. Felkészíted magad szobád rejtett csendjében, imádkozol és más dolgokat teszel, böjtölsz, alamizsnát adsz, és végzed jó cselekedeteidet, anélkül, hogy feltűnést kelts. De úgy szintén élned kell életedet a világban is. És ez a világ mindent meg fog tenni, hogy téged letörjön, és mindenestől arra törekszik, hogy lelki életedet lerombolja. Ezért nagyon vigyázónak kell lenned. A hit harca ez, és szükséged van az Isten teljes fegyverzetére, mert ha nem rendelkezel ezzel, vereséget szenvedsz. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Kemény, erős harc ez. És Urunk azt tanítja, hogy ez a világ felül jövő támadás, vagy a világiasság kísértése általában két fő formában jelentkezik. Először lehet a világnak egy élvezetes szeretete. Másodszor lehet vele kapcsolatos aggodalom, vagy nyugtalan, gondoskodó lelkület. És látni fogjuk, Urunk feltárja, az egyik épp olyan veszélyes, mint a másik. A világ szeretetével foglalkozik a 19. verstől a 24. versig, azután a világgal, annak életével és mindenféle ügyeivel kapcsolatos aggodalom és gond miatti levertséget tárgyalja a 25. verstől a rész végéig. Ezen kívül ne feledjük, hogy a probléma mindkét aspektusát továbbra is mennyei atyánkkal való kapcsolatunk alapján kezeli. Tehát, amint tanításainak részleteibe behatolunk, ne feledjük azon nagy alapelveket, melyek az egészet uralják. Igen, vigyáznunk kell arra is, hogy ne egyszerűsítsük le tanítását szabályok és előírások szintjére. Mert, ha ezt tesszük, rögtön beleesünk a szerzetesség tévedéseibe. Vannak emberek, akiket annyira aggasztanak az élet gondjai és ügyei, hogy szerintük csak egy dolog van, amit tehetnek, és pedig, hogy eltűnjenek belőle. Így hát bezárkóznak kolostorokba, szerzetesek lesznek, vagy remeteként élnek magányos celláikban. De ez hamis szemlélet, s ez sehol sem található a Biblia tanításában, ahol fel van tárva előttünk, miként kell nekünk legyőzzük a világot, miközben abban élünk. Urunk tanítását mindenekelőtt egy lényegbevágó felhívással kezdi, ami egyszeres, mint parancs is. Lefektet egy törvényt, egy nagy alapelvet. És miután kijelenti az alapvető parancsot, végtelen jóságában és lehajló szeretetében különféle érvekkel és megfontolásokkal is ellát bennünket, melyek segítenek parancsának kivitelezésében. Amint a szavakat olvassuk, bizonyára újra és újra ámulat kell eltöltsön, és meg kell hatódnunk az ő leereszkedését látva. Neki joga lett volna egyszerűen törvényeket szabni elénk, s aztán azokkal magunkra hagyni minket. De sohasem cselekszik így. Kihirdeti törvényét, kifejti alapelvét, aztán kedvesen meg is indokolja. Érvekkel lát el bennünket, melyek segítenek és megerősítenek, amelyek olyankor, amikor hitünk gyenge, felbecsülhetetlen értékűeknek bizonyulnak. Először és mindenek felett tehát itt van a felszólítás. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Ez egy felhívás, egy buzdítás. A többi, látjátok, indoklás és magyarázatként vendő. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. De figyeljetek mindenek előtt magára a buzdításra. Kétszeres buzdítás ez, negatív és pozitív. Urunk úgy tárja fel az igazságot, hogy minden kifogás és mentség nélkül maradunk. Ha közülünk, keresztények közül bárki azt fogja tapasztalni, hogy igen szegényes jutalomban részesül, amikor majd a nagy ítélethez és jutalomosztáshoz érkezünk, nem lesz semmi mentségünk. Negatív hangsúllyal tehát ezt mondja, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Mit ért ő ezen? Mindenek előtt óvakodnunk kell attól, hogy szavait csupán a pénzre korlátozzuk. Sokan beleestek ebbe a hibába, és úgy elemezték a kijelentést, mint ami csak is a gazdagokhoz szól. Ez szerintem nevetségesen ostoba szemlélet. Az Úr nem azt mondja, ne gyűjtsetek magatoknak pénzt, hanem ne gyűjtsetek magatoknak kincseket. Kincseket. Ez egy igen tág értelmű kifejezés, és mindent felölel. Magába foglalja a pénzt, de nem csak azt. Valami sokkal fontosabbról van szó. Urunk itt nem annyira vagyonunkról, mint inkább vagyonunkhoz való viszonyulásunkról beszél. Nem arról van szó, hogy milyen lehet egy embernek, hanem hogyan gondolkozik gazdagságáról, és milyen állásfoglalása van vele kapcsolatban. Önmagában véve semmi rossz sincs a vagyonbirtoklásban. Ám nagyon rossz és ártalmas lehet egy embernek a vagyonához való kapcsolata. És ugyanez érvényes mindenre, amit pénzen meg lehet venni. De menjünk kicsit még tovább. Itt lényegében az embernek az egész földi élethez való állásfoglalásáról van szó, ebben a világban. Urunk itt olyan emberekkel foglalkozik, akik fő vagy épp teljes kielégülésüket olyan dolgokból veszik, melyek csak egy mulandó világhoz tartoznak. Más szavakkal arra int, hogy az ember törekvését, érdeklődését és reményeit ne csak ez életre korlátozza. Ez az, amire összpontosít, és ilyen szempontból nézve a jelentése sokkal nagyobb lesz, mintha csak a pénz szerelméről lenne szó. A szegényeknek is szükségük van e kincsgyűjtéssel kapcsolatos intésre, épp úgy, mint a gazdagoknak. Mindannyiunknak vannak kincseink, ilyen vagy olyan formában. Lehet, hogy ez nem a pénz. De lehet a férj, a feleség vagy a gyermekek. Lehet bármilyen ajándék, mit kaptunk, habár annak tényleges pénzbeli értéke igen csekély. Vannak, akiknek kincsük a házuk, a házzal való dicsekvés, s az annak való élés veszélye áll fenn náluk. Nem számít, mi az, vagy milyen csekélység. Ha az mindent jelent számodra, az a te kincsed, az a fő dolog, amiért te élsz. Nos, ez a veszély, mellyel szemben Urunk különösen figyelmeztetít bennünket ebben az igében. És ez bizonyos fogalmat nyújt nekünk arról, mit értett ő a földi kincsek alatt. S látjátok, szinte végtelen ezeknek száma. Nem csak a pénz szeretete, hanem a tisztesség szeretete, a pozíció szeretete, a társadalmi állás szeretete, vagy amikor valaki munkáját túlzottan szereti. Bármi lehet, ami csak ez életre és a világra korlátozódik. Ezek olyan dolgok, amelyekre vigyáznunk kell, nehogy kincseinké váljanak. És most, hogy feltártuk mindezeket, egy igen gyakorlatias kérdéshez érkezünk. Miként történik, hogy valaki kincseket gyűjt a földön, ezen dolgok a kapcsolatban? Hogyan történik egy gyűjtés? Ismét csak néhány általános utalással jelezzük, hogy mit is jelent. Jelentheti, hogy valaki azért él, hogy gyűjtse és felhalmozza a gazdagságot. De bizonyára van ennek egy szélesebb vonatkozása is. Urunk felhívása mindattól való őrizkedést jelent, ami csak e világra összpontosít. S amint láttuk, ez mindent magába foglal. Érvényes olyan emberekre is, akik bár egyáltalán nem rendelkeznek gazdagsággal vagy pénzzel, mégis lekötik őket más dolgok, amelyek végső mérlegelés szerint teljesen világiasak. Vannak személyek, akiknek lelki életében komoly visszaesések voltak épp ilyen dolgok miatt. Ők nem kísérthetők pénzzel, de megkísértheti őket a társadalmi státusz, a pozíció. Ha az ördög bizonyos anyagi megvesztegetéssel csúszópénzt kínálva jön feléjük, határozottan visszautasítják. De ha alattomosan jön, és keresztény munkájukkal kapcsolatban ajánl fel nekik valami magasabb pozíciót, úgy meggyőzik magukat, hogy nem vezéli őket más, csak a hivatás iránti hűség. Elfogadják, magukra vállalják, és hamarosan szellemi tekintélyükben és erejükben fokozatos hanyatlást tapasztalsz. Az előléptetés végtelen sok kárt tett Isten gyülekezetében, olyan emberekben, akik teljesen őszinték és becsületesek voltak, de akik nem voltak résen ezzel a veszéllyel szemben. Kincseket gyűjtöttek maguknak, anélkül, hogy ez tudatosult volna bennük. Törekvésük hirtelen eltért az egy fontos dologtól, hogy csak Istennek tetszenek és az ő dicsőségére munkálkodjanak. Anélkül, hogy észrevették volna, elfordult önmaguk felé és saját munkájukkal való elfoglaltságukra. Kincseket gyűjthet az ember ilyen módon magának, és ez olyan körmönfont kísértés, hogy még a jó emberek is a legnagyobb ellenségei lehetnek. Sok prédikátort tett már tönkre így a gyülekezete. Dicséretük, felmagasztalásuk, iránta, mint ember iránt tanúsított lelkesedésük, szinte tönkretették őt, mint Isten emberét s követét, mert vétkessé vált ebben, hogy kincseket gyűjtött a földön. Anélkül, hogy tudná, szinte öntudatlanul az a vágy uralja, hogy gyülekezetének, környezetének jó véleménye legyen róla. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, egy ember már is kincseket gyűjt a földön. A felhozható példák szinte vég nélküliek. Csak egyszerűen nagy vonalakban próbáltam bizonyos utalást adni e komoly parancs kiteredéséről és céljáról, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Bármilyen legyen is a forma, az alapelv az, ami számít. Tekintsünk most a parancs pozitív oldalára. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ennek értelmével. Egyesek úgy értelmezték ezt, hogy az Úr itt azt tanítja, hogy az ember megszerezheti saját üdvösségét. Kincsek a mennyben, mondják. Ez az ember üdvösségét és örök sorsát jelenti. Nos, nem de arra buzdítja itt Urunk az embert, hogy egész életét azzal töltse, hogy örökkévaló sorsát a mennyben bebiztosítsa? Nyilván téves érvelés ez. Ez annyi, mint tagadni az új szövetség központi nagy tanítását, az egyedül hit által való megigazulás tanát. Urunk nem így érthette, mert olyanokhoz intézte a parancsot, akikre a boldog mondások is vonatkoztak. Olyan emberhez szól ki lelki szegény, kinek semmije sincs, ki boldog. Ahhoz intézi a felhívást, ki sír bűnössége miatt. Ki jól tudja, hogy mindannak dacára, amit megtett, vagy nem tett meg, nem szerezheti meg saját üdvösségét. Tehát az említett értelmezés nyilvánvalóan téves. Mit jelent tehát? Azt jelenti, ami másütt számos helyen tanítva van a Szentírásban. És két ige hely segíteni fog az itteni tanítás megértésében. Az első Lukács 16-ban található, ahol Urunk a hűtlen sáfár esetét tárgyalja, aki gyors és ravasz módon kihasználta pozícióját. Emlékeztek, hogy az Úr végül következtetésként ezt mondta: szerezzetek magatoknak barátokat a gonosz mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Urunk azt tanítja, hogy a világ fiai bölcsebbek a maguk nemzedékében, a világosság fiainál. Igyekeznek mindenáron elérni céljaikat. Nos, mondja lényegében Urunk, átveszem ezt az alapelvet, és alkalmazom rátok. Ha van pénzetek, úgy használjátok, míg itt vagytok a világban, hogy amikor a dicsőségbe érkeztek, az emberek, akiknek használtatok azokkal, ott legyenek, hogy befogadjanak titeket. Pál apostol pedig 1 Timóteus 6.17-19-ben így magyarázza ezt: azoknak, akik gazdagok-e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Más szóval, ha Isten megáldott gazdagsággal, úgy használd azt ebben a világban, hogy jó befektetést végez bele a jövő világra nézve. Urunk pontosan ugyanezt a dolgot hangsúlyozza Máté 25 végén, ahol azokról beszél, akik neki enni adtak, amikor éhes volt, és meglátogatták őt a börtönben. Azok kérdezik, mikor láttunk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy hogy börtönben voltál és hozzád mentünk volna. És ő azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyelem ezén legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ti nem vetitek észre, de az emberek iránti ezen jó cselekedetek végzésében tőkéteket gyarapítottátok a mennyben. Ott elvetitek jutalmatokat, és bementek a ti uratok örömébe. Olyan alapelv ez, mit Urunk folyton hangsúlyoz. Azt mondta tanítványainak, miután a gazdag ifjúval beszélt, milyen nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. E gazdagságban való bizakodás, e végzetes önbizalom az, mely lehetetlenné teszi részetekre, hogy lélekben szegények legyetek. Vagy ismét, amint feltárta ezt a nép előtt egy délután, amikor ezt mondta, munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. Nos, erről beszélt ő, és ezt hitette ez alatt, amikor ezt mondta, gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Hogyan valósítjuk ezt meg a gyakorlatban? Az első dolog, ami elengedhetetlenül fontos, hogy legyen helyes látásunk az életről, és különösen legyen tiszta látásunk a dicsőségről. Ez az alapvető tényező, amivel indulnunk kell. A nagy tény, amit sohasem szabad szem elől tévesztenünk az, hogy mi az életben csak vándorok vagyunk. Isten rajtunk függő szeme alatt megyünk végig a világon, Isten vezetésére figyelve, és örökkévaló reménységünk felé tartunk. Ez a mi vezérelvünk. Ha mindig így néznénk magunkra, hogyan tévedhetnénk el? Akkor minden a megfelelő helyére kerülne életünkben. Ezt a nagy alapelvet látjuk a zsidók 11-ben. Azok a hitóriások, azok a hithősök csak egy céllal rendelkeztek. Úgy jártak ezen a földön, mintha látták volna a láthatatlant. Azt mondták, hogy idegenek és vándorok a földön, és az alapokkal bíró város felé tartottak, melynek építője és alkotója az Isten. Ezért, amikor Isten kihívta Ábrahámot, ő igennel válaszolt. Amikor egy olyan emberhez fordult, mint Mózes, akinek ragyogó kilátásai voltak az egyiptomi uralkodóháznál, és azt parancsolta neki, hogy hagyjon ott mindent, és váljon egy szánalmas pásztorrá 40 esztendeig, Mózes engedelmeskedett, mert a megjutalmazásra tekintett. És így volt ez mindegyikőjükkel. Hát mit tette Ábrahámot készé arra, hogy szeretett fiát, Izsákot feláldozza? Mi képesítette a többi hithősöket, hogy készek legyenek olyan dolgok megtevésére, melyeket véghez vittek? Az, hogy egy jobb ország után vágyódtak, tudnilik egy mennyei után. És nekünk mindig ezzel a nagy alapelvvel kell kezdenünk. Ha helyes látásunk van magunk felül a világban, ha úgy látjuk magunkat, mint zarándokokat, mint Isten gyermekeit, kik atyánk felé tartunk, úgy minden a maga helyére kerül, és tiszta szemléletünk lesz a dolgok felől. Azonnal helyes látásunk lesz saját képességeink és javaink felől. Elkezdünk úgy gondolkozni magunk felől, mint akik csak sáfárok vagyunk, és mint akiknek számot kell adnunk róluk. Nem fogjuk örökké bírni ezeket, legyen szó akár pénzről, értelemről, vagy épp önmagunkról, saját személyiségünkről, befolyásunkról, vagy bármilyen ajándékról, amivel most rendelkezünk. A világi ember azt véli magáról, hogy mindezeknek feltétlen birtokosa. De a keresztény ezzel a vallástitellel indul. Én nem vagyok birtokosa ezeknek a dolgoknak. Csak bérbe kaptam őket, és valójában nem hozzám tartoznak. Nem vihetem egészségemet magammal. Nem vihetem talentumaimat sem magammal. Csak megbízott kezelője vagyok ezen javaknak. És egyből a nagy kérdés, mely itt felmerül, a következő. hogyan használhatom ezeket Isten dicsőségére? Nekem Istennel lesz találkozásom, vele kell szembesülnöm, vele, aki örök bírám és atyám. Ő az, akinek számot kell adnom mindezen dolgokkal való sáfárságomról, amelyekkel ő megáldott engem. Ezért, így szól a keresztény önmagához, gondosan kell vigyáznom, hogyan használom ezeket a dolgokat, és rendkívül vigyáznom kell az irántuk való viszonyomra. Mindent meg kell tennem, amit Isten mond nekem, hogy tegyek, azért, hogy neki tetszem. Elénk van tárva tehát a mód, amelyen kincseket gyűjthetünk a mennyben. Minden arra a kérdésre vezethető vissza, hogyan nézek magamra, és hogyan nézek-e világban való életemre. Mondom-e magamnak minden egyes nap, melyet élek, hogy ez csak egy mérföldkő, mely mellett elhaladok, és sohasem térek vissza, sohasem megyek el újra mellette. Mozgó sátramat felverem egy napi járással közelebb otthonomhoz. Ez egy nagy igazság, amire folyton kell emlékeztetnem magamat, hogy mennyei atyám gyermeke vagyok, kit ő ide helyezett az ő célja érdekében, és nem önmagamért. Nem az én választásom volt, hogy a földre jöjjek. Nem én hoztam magam ide. Egy isteni cél és szándék van mindebben. Ő adta nekem ezt a nagy kiváltságot, hogy a világban éljek, és ha ő valamilyen ajándékkal felruházott engem, világosan kell lássam, hogy ha bár bizonyos értelemben mindezen dolgok az enyémek, mégis végső soron, miként Pál kimutatja az 1 Korintus 3 végén, ezek istenéi. És ezért, mivel úgy tekintem magamat, mint aki ilyen nagy kiváltság részese, hogy Istennek gondnoka, megbízottja és sáfárja, nem kapaszkodom ezen dolgokba. Nem válnak életem és létezésem központjává. Nem értük élek, és gondolatai nem ezek körül forognak. Nem engedem, hogy életem elmerüljön bennük. Ellenkezőleg, lazán tartom őket. Áldott módon függetlenítem magamat tőlük. És miközben ezt teszem, szilárd alapon állok, és biztonságban kincset gyűjtök magamnak a mennyben. De micsoda önző szemlélet ez, mondja tán valaki. Nos, azt válaszolom, hogy ezt téve én csak az Úr Jézus Krisztus buzdításának engedelmeskedem. Ő arra tanít, hogy gyűjtsünk magunknak kincseket a mennyben, és a szentek mindig így cselekedtek. Hittek a rájuk váró dicsőség valóságában. Biztosan remélték, hogy eljutnak oda, s egyetlen vágyuk az volt, hogy élvezzék ezt annak teljességében, tökéletesen. Ha szeretnénk az ő nyomdokukba lépni, és ugyanazt a dicsőséget élvezni, úgy legjobban tesszük, ha hallgatunk az Úr buzdítására. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Amen.